Csicsma László közel-kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem docense és Szalai Máté a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatója az Inforádió Aréna című műsorának vendége. A közel-keletről beszéltünk, Iránról, Szaúd-Arábiáról, az iráni atomalkú felbomlásáról. Elindulhat-e egy nukleáris fegyverkezési verseny a térségbe ezek után?
Én nem Csicsma gondolom. László. Tehát azzal, hogy az iráni atomalkút az Egyesült Államok felmondta, azért számos aláíró fél megpróbálja tartani magát ehhez. Hát különösen az európai államok abban érdekeltek, hogy fennmaradjon ez a nem csak a szerződés, hanem a szerződésbe foglaltak is. Sőt, Irán is azt nyilatkozta érdemben, hogy nem kíván visszatérni ehhez a nukleáris fegyverkezéshez. Pontosan abban a hiszemben, hogy Európával továbbra is együtt lehetne működni gazdasági szempontból. Ugye térségnek két olyan állama van, amely vélhetőleg rendelkezik nukleáris programmal. Ugye az egyik Izrael, amelyről nem nagyon szoktunk beszélni, a másik pedig Irán, ahol ugye bizonyítékok arra konkrétan nincsenek, hogy most pontosan ez a nukleáris program, ez milyen természetű. Minden esetre a 2015-ben aláírt atomalkunak a pontjait Irán egyébként betartotta, és ellenőrzés is volt ebben az ügyben. Tehát ebben az értelemben én nem gondolom, hogy egy komoly versenyre.
A jövőben is betarthatja?
Ez attól függ. Ez attól függ, hogy mennyire feszül majd a viszony, ugyanis Irán kezében ez mindig is egy eszköz volt az elmúlt években. Tehát ahogy szó volt itt az amerikai-iráni kapcsolatokról, ha például Európával megszakadnak ezek a mostani alapvetően pozitív kapcsolatok, ugyanis Európa másként látja Irán szerepét, mint az Egyesült Államok. Itt van például egy nagy különbség Washington és az európai álláspont között, és hogyha Európa nem tudja fenntartani ezt a nukleáris megállapodást, és nem tud gazdaságilag is együttműködni Iránnal, akkor én el tudom azt képzelni, hogy Irán egy olyan helyzetben navigálja magát, ahol ez egy eszköz lehet, amely egyfajta alkupozíciót javíthat. Lássuk az észak-koreai rezsimet, ugye Kim Jong-unt, amely éppen ezekben a napokban Hanoiban Trumppal tárgyal. Az az észak-korea, amely nyíltan több alkalommal nukleáris fegyvert próbált ki.
Szalai Máté?
Én csak annyit tennék hozzá, hogy amennyire bele lehet látni az iráni rezsim gondolkodásában, azért ők abban reménykednek, hogy a 2020-as amerikai választások után nem Donald Trumpnak fogják hívni az Egyesült Államok elnökét, és hogyha esetleg lenne egy demokrata fordulat az Egyesült Államokban, akkor elképzelhető, hogy az Egyesült Államok visszalépne az iráni nukleáris megállapodásra. Ugye ezt én azt gondolom, hogy mindenképpen ki fogják várni az iráni kormány részéről, és addig nem fogják nagymértékben megszegni ezt a megállapodást. Nagy kérdés, hogyha nem ez történik, és hát most elég nagy esély van rá, hogy Trump duplázni tud. Nagy kérdés, hogy utána hogy fog változni az iráni stratégia.
Ugye az Egyesült Államoknak azért konfliktusa volt mostanában Szaúd-Arábiával is, vagy csak itt a Khashoggi gyilkosságra gondolok. Mennyire pozícionálta át ez az esemény, ez a tragikus esemény Szaúd-Arábia helyzetét ott a térségben, Csicsma László?
Hát én úgy gondolom, hogy minden csoda három napig tart, és hát odafigyelt erre a média természetesen, de hogy azért olyan súlyos következményei nem lettek Szaúd-Arábiára nézve. Ugye éppen az elmúlt hetekben
elég sokan szankciókat vezettek be az ország ellen.
Hát azért érdemben a gazdasági szempontból én azt gondolom, a gazdasági racionalitás ezeket felül írja minden szempontból, tehát érdek Szaúd-Arábiával együttműködni. Ráadásul pont az elmúlt napokban a szaudi trónörökös ugye elindult egy olyan útra, amely pont egy ilyen külpolitikai sikereket hozhat számára. Pakisztánban, Indiában, Kínában járt, végigutazott ugye régióban komoly államokat, pontosan, hogy egyfajta támogatókat is szerezzen, és a saját legitimitását ezzel megnövelje. Tehát én nem gondolnám, hogy ennek a gyilkosságnak hosszú távú következményei lennének. Átmenetileg zavar a gépezetben, az kétségtelen, mert sem Európa, sem az Egyesült Államok nem csinálhat úgy, mintha semmi sem történt volna. Holott hát sajnos a térségben történnek ilyen események, tehát én nem gondolom, hogy ez egy olyan egetrengető dolog, sajnos ez nem normális dolog, ugyanakkor sajnos a térségben hát ilyen események történnek.
Nem mellesleg a körutat érintő Pakisztán és India között is konfliktus van, és Katárban is van válság. Nem pár nappal ezelőtt nyilatkozta a katári külügyminiszter, hogy a két pólusú rend csak instabilitáshoz vezetne a Közel-Keleten, ugyanis Katárral szemben Szaúd-Arábia, Bahrein és az Egyesült Arab Emírségek, valamint Egyiptom még tavaly előtt megszakította a diplomáciai kapcsolatokat. Ez a katari válság hova eszkalálódhat? Szalai Máté.
Én azt gondolom, hogy nagyon nem fog már eszkalálódni. Jelenleg ugye úgy néz ki a helyzet, hogy Katar, ami egy félszigeten helyezkedik el, egyetlen szárazföldi szomszédja a Szaúd-Arábia, ez ellen egy embargó került bevezetésre, egy blokád, vagy hát nem egy blokád, egy embargó pontosabban, és emiatt Katar nem tudja használni az említett országoknak se a szárazföldi területét, se a légi vagy tengeri területeit arra, hogy kereskedjen másokkal. És hát ez a konfliktus, ami 2017-ben élesedett ki, ebben Katar segítségére volt Irán és Törökország is, illetve több európai állam is, hogy a gazdaságát próbálja meg átstruktúrálni úgy, hogy ne a szaudi, ne az emírségi partnereket használja, vagy hát az ő kiesésük ne okozzon gondot.
De ugye része volt ennek hogy muszlim szélsőségeseket támogatnak elvileg a katariak.
Igen, Katar, abszolút, ugye Katar számára a muszlim testvériség nevű mozgalom egy nagyon fontos szövetséges jelentett az elmúlt évtizedekben. A muszlim testvériség egy mérsékelt iszlamistának mondott hálózat a Közel-Keleten, amelynek ugye a legfontosabb tagszervezete, úgymond, vagy a legfontosabb szervezete az Egyiptomban található. És ez a muszlim testvériség nevű mozgalom sok esetben érdekkonfliktusba került Szaúd-Arábiával, az Egyesült Arab Emírségekkel, és éppen ezért a szaudiak és az emírségiek ezt látták Katarban, mint aki a muszlim testvériségeket támogatja, tehát a fő ellenfelüket támogatja. Én azt gondolom, hogy ugyan a konfliktus nem fog megoldódni Katarral kapcsolatban, ugyanakkor eszkalálódni nem nagyon tud a konfliktus, hiszen ahhoz az kéne, hogy a szaudiak és szövetségeseik lerohanják ezt a kis országot, amire már csak azért sincs esély, mert van egy hatalmas bázis Katar területén, ez az Al Udeid légibázis, ahol 10 000 amerikai katona állomásozik, és ezt a légibázist egyébként a NATO is tudja használni. Tehát ebből a szempontból a szaudiak nem fogják lerohanni egy országot, ahogy NATO központ is van.
Érdekes, hogy milyen kis ország Katar, és visszatérve a külügyminiszterének nyilatkozatára, azt mondták, hogy ők szívesen vállalnának közvetítői szerepet a régiós konfliktusok megoldásában. Van erre egy pici országnak esélye és lehetősége? Csicsma László.
Hát egyébként természetesen van. Katar az elmúlt években, sőt az elmúlt 2-3 évtizedben számos ilyen konkrét közvetítő tevékenységet végzett. Csak hagyj említsek egy konkrét példát, a szudáni polgárháborúban. Ott van egy úgynevezett Darfuri konfliktus. Számos alkalommal például a vezetők odamentek, békeszerződést írtak alá, vagy tűzszüneti megállapodást. Tehát számos esetben azt látjuk, hogy egyébként ez működik is. Pontosan azért, mert egy kis állam, hogyha alapvetően a felekhez objektívan áll, akkor erre lehetőség van, és erre volt is példa.
Szintén egy kis állam Jemen, amelyik szintén szóba került az Európai Unió és az Arab Liga közötti tanácskozáson, ott is válság van a változatosság kedvéért. Ott erről mit kell tudni, Szalai Máté?
A jemeni válság egy ahogy a többihez hasonlóan egy sokrétű, sokszintes válság, ami két nagy elemből tevődött össze. Az egyik a jemeni belpolitikai folyamatoknak a következménye. A Jemenben van egy nagy síta kisebbség, amely közösségben egy úgynevezett huszi mozgalom tűnt fel a 2000-es években, amelyik ennek a kisebbségnek a jogaiért és jobb élet színvonalért küzdött. Ez a mozgalom egy fegyveres ellenállásba kezdett a 2000-es évek közepén, és ennek az ellenállásnak a vége az lett, hogy 2014-ben sikerült elfoglalniuk az ország fővárosát is, és így a legitim, az elismert kormánynak el kellett menekülnie a fővárosból, Szanából. Ez egyik dimenziója a válságnak, a másik dimenziója az a válságnak, hogy a huszikat sokan az iráni rezsimhez kötik. Ugye az, hogy mekkora kapcsolat a kettő között, az erősen vitatható, mekkora valószínűleg van, és a szaudi vezetés a legitim kormány támogatásáért lépett föl a huszikkal szemben, viszont beleragadt ebbe a konfliktusba. Maga a beavatkozás 2015-ben indult, több ország részvételével is, de mai napig nem ért el nagy eredményeket, és nem sikerült legyőzni a huszikat.
Pedig elvileg a huszik és a jemeni kormányerők között 2018 végén volt egy béke megállapodás, ez akkor még sincsen? Vagy nem lehet tartós, Csicsma László?
Hát több kísérlet volt ezzel kapcsolatban, de egyik sem volt tartós. Hát ugye egyik fél sem ért el azokat a meghatározott célokat, amelyeket kitűzött magának. és hát a szaudiak folytatják ezt a meglehetősen kétes kimenetelű vállalkozást, amelynek egyébként az is nagy tétje, hogy Jemen geopolitikailag egy nagyon fontos helyen fekszik, ez pedig a Vörös-tengernek a bejárata, amely ugye hát geopolitikai szempontból nem csak Szaúd-Arábiának, hanem a térségbeli valamennyi államnak, Egyiptomnak, egyébként az Egyesült Arab Emirátusoknak, és sok más államnak is a meglehetősen fontos.
Ott van a térségben Izrael. Említettük már korábban az ő szerepüket. Ritkán lehet mostanában róluk hallani itt a különböző konfliktusok kezelésében. Most mégis felvetődött az Egyesült Államok részéről egy új izraeli-palesztin béketerv. Ez mikor hozható tető alá, egyáltalán mit tartalmazhat, mert nagyon részleteket erről nem tudunk. És Izraelnek van-e szerepe a térség stabilitásának megteremtésében?
Igazából Izrael számára az volt a kézzelfekvő stratégia 2011-es arab tavaszt követően, hogy megpróbálta stabilizálni önmagát, illetve megpróbálta lehető legkevésbé bevonódni ezekbe a polgárháborúkba. Ugye ebből talán egyetlen kivétel Szíria, ahol a saját érdekeinek az érvényesítés érdekében ugye gyakran szokott légicsapásokat folytatni iráni állásokkal szemben, vagy a libanoni Hezbollah szervezettel szemben. Másrésztről ez az izraeli-palesztin béke megállapodás tervezet, amit az Egyesült Államok próbált tető alá hozni. Erről, ahogy ön is mondta, részletek még nem tudhatóak. Valószínűleg ezt a béketervet valamikor az izraeli választásokat követően fogják nyilvánosságra hozni.
Az
valamikor,
mikor lesz?
Ha jól emlékszem, májusban, vagy április-májusban lesz, tehát most tavasszal lesz, és ezt követően fogják valamikor nyilvánosságra hozni ezt a megállapodás tervet. Hát nagy kérdés, hogy ebben mennyire fognak tudni bármit előre mozdulni a felek, de amennyire az Egyesült Államok korlátozott retorikájából lehet valamit érezni, aztán az, hogy ők sem azt gondolják, hogy ez lesz majd a végleges dokumentum, hanem csak egy alap lesz arra, hogy az izrael és a palesztin fél tudjon tárgyalni.
Ugye az EU-Arabliga megállapodásban is érintették ezt a kérdést, és ott, amiről már beszéltünk korábban, hogy tömegpusztító fegyverek vannak Izrael területén. Mit lehet tudni ezeknek a számáról, illetve elképzelhetőnek tartják-e, hogy, mint ahogy fogalmaz is a zárónyilatkozat, hogy megtisztítsák ezektől az országokat?
Hát hivatalosan semmit nem lehet tudni az izraeli nukleáris programról, ez abszolút titkolt, és Izrael sosem deklarálta, hogy ilyennel rendelkezne, ugyanakkor különféle elemzések, kutatások és vizsgálatok egyértelműen azt mutatják, hogy Izrael birtokában van az úgynevezett nukleáris képességnek. Nyilván ez nagyon fontos Izrael állam biztonsági percepciója és stabilitása szempontjából. Ugye nem egy alkalommal felmerült a Közel-Keleten egy tömegpusztító fegyvermentes övezetnek a létrehozásának a gondolata, és hogyha ebből a szempontból közelítjük a kérdést, akkor hát nem csak az iráni törekvések okozzák a problémát, hanem a meglévő izraeli nukleáris fegyverek is. Tehát én éppen ezért azt gondolom, hogy rövid távon nem megvalósítható egy ilyen koncepció. Egyébként a térségben szinte valamennyi állam gondolkozik azon, hogy békés célú nukleáris programot fejleszteni, ugye itt az áramtermelés véget szükség van. Erre nem mindenhol van ugye kimeríthetetlen olajkészlet, például Egyiptomban, ahol megugrik a lakosság, mindjárt 100 millió lesz, és nincs egy olyan olajkészlet, amit föl lehet használni. Logikusan felmerül egy ilyen típusú fejlesztésnek a gondolata.
Ha már Egyiptomot említette, ugye ott volt az Arab Liga EU csúcs találkozó is, 2011-ben volt az arab tavasz. Mennyire idézőjelben nyögik még a térség országai a 8 évvel ezelőtti eseményeket, Szalai Máté?
Hát amit láthatunk általánosságban a Közel-Keleten, az azt mutatja, hogy a legtöbb országban, ahol nem történt változás, ugye gyakorlatilag csak Tunéziában történt számottevő változás, ott azokban az országban vagy polgárháborús körülmények alakultak ki, vagy pedig olyan országban, például Egyiptom vagy Bahrein, ahol a rezsim vagy visszaszerezte a hatalmát, vagy megőrizte a hatalmát, ott egy autoriter tendenciát láthatunk sok esetben. Ugye eddig sem voltak ezek az ország demokratikusak, de ami egy tanulság volt a rezsimek számára az arab tavasz eseményeiből, az az volt, hogy a lehető legjobban le kell szűkíteni a nyilvánosság, a szabad beszédnek a tereit, és ezt láthatjuk Egyiptomban is. Az a rezsim, ami 2013 után épül fel Egyiptomban, az sok tekintetben autoriterebb, mint a 2011 előtti Mubarak rezsim. Ugye nagyon sok törvényi változás történik ezekben az országokban, nagyon sok egyéb intézkedés is történik, ami arra mutat, hogy a rezsimek féltik a saját pozíciójukat az országon belül.
Kinek, mely régiók számára van nagyobb tanulság ennek az arab tavasznak? A nyugati államoknak, hogy nem biztos, hogy itt célszerű demokráciákat teremteni, vagy mint az előbb, ahogy Máté említette, a belső térségnek, Csicsma László?
Hát is, tovább mennék, hogy azért Ázsia nagy részére, tehát magam részt vettem például 2011-ben egy olyan konferencián Pakisztánban, ami már azért nem a Közel-Keletnek a része, amely hát kifejezetten arról szólt, hogy az ottani fiatalokat, akik hasonló problémákkal küzdenek, mint az arab világ fiataljai, munkanélküliség, kilátástalan jövő, meggyőzzék, hogy nem szükséges az utcára menni, tömegesen tüntetni, ugyanis ennek beláthatatlan következményei vannak. Tehát igazából ez egy óriási veszély azon államok számára, ahol van egy autoriter vezetés, és a fiatalok körében hasonló problémákkal szembesülnek. Tehát mindenki számára ez egy komoly tapasztalat.
Érdemes megteremteni, vagy megteremthető ebben a térségben, a Közel-Keleten, Észak-Afrikában egy demokratikus rendszer?
Hát én azt gondolom, hogy rövid távon ennek a kilátásai nem túl pozitívak. Ugye az Egyesült Államok ezt kvázi erőszakkal felülről próbálta végrehajtani a Bush adminisztráció alatt 2003-ban, például Irakban, vagy 2001 után Afganisztánban. Mindkét esetben azt látjuk, hogy nagyon súlyos államkudarca következménye. Ha ma ránézünk Irakra, ugye ez az iszlám állam felemelkedéséhez, majd bukásához vezetett, Afganisztánban pedig azt látjuk, hogy a tálib rezsim visszaerősödik, és hát valójában, ugye, ahogy Trump ott is bejelentette, hogy fokozatosan visszavonulunk, nagyon komoly biztonsági problémák merülnek fel.
A katari külügyminiszter a minap nyilatkozta azt, hogy nincs szándékunkban a nyugati demokráciákat teljes mértékben lemásolni, mások a hagyományaink, más mintáink vannak. Milyen típusú demokratikus vagy demokráciát lehet így ezeknek a tükrében megteremteni ott Szalai Máté?
Pont a katari külügyminiszter egy néhány évvel ezelőtt nyilatkozta azt, amikor neki szegezték a kérdést, hogy hát miért van az, hogy Katar mindig a demokráciáról beszél, hogyha külpolitikáról van szó, de hogy a Katar teljesen autoriter berendezkedésű, és ő erre azt mondta, hogy hát nézzék meg, a mi egészségügyi rendszerünk nagyon jó, az mi oktatási rendszerünk nagyon jó, nem kell adózni, mi kell még egy demokráciához. Ugye a Perzsa-öbölnek az országai pozitív helyzetben vannak ebből a szempontból, hiszen a hatalmas olaj, földgáz jövedelem meg lehetőséget teremtenek arra, hogy magas életszínvonalat tudjanak biztosítani a lakosság számára, aminek következtében létrejön egy olyan politikai berendezkedés ezekben az országokban, aminek az a lényege, hogy a lakosság nem szól bele a politikai folyamatokba, a politikai döntésekbe, vagy hát minimálisan szól bele, cserébe viszont mondjuk nem kell adózniuk, vagy nem kell nagy mértékben adózniuk, és ennek következtében kialakul egy ilyen szerződés, ami az állam és a lakosság között, ami nagyon különbözik attól a társadalmi szerződést, ami Európában kialakult.
Van ennek megfelelő gazdasági háttere, tehát hogy el tudják megfelelő életkörülmények között, vagy tudnak megfelelő életkörülményeket biztosítani a lakosság számára, vagy saját magának?
Egyenlőre tudnak ezek az országok, bár kétségtelen az, hogy különösen a 2014-es olajár válságot követően azért sok hang jelezte azt, hogy most már az aranykornak vége, és igazából azok, akik ma születnek Katarban, Kuwaitban, Szaúd-Arábiában, ők már meg fogják élni azt, a jelenlegi termelési mutatókat állandónak tekintve, tehát ők már meg fogják élni azt, hogy az olajcsapok elzárulnak, és már nem lesz több olaja ezeknek az országoknak. Nyilván mondjuk Bahreinben ez akár egy évtized kérdése is lehet, vagy hát 12-3 év, de más országok is komoly problémákkal küzdenek. Nyilván az ő feladatuk most az lenne, hogy megteremtsék annak a lehetőségeit, hogy ez a társadalmi szerződés épp maradjon azután is, hogy elfogynak az olajkészletek. Ugye a szaúd-arábiai rezsim is erre törekszik, de úgy tűnik, hogy kevés sikerrel egyenlőre.
Milyen irányok lehetnek, mert vannak új irányok az arab tavasz után, Csicsman László, Szaúd-Arábia például új reformokat hirdet.
Hát ugye van egy bizonyos Vision 2030-as program, amely éppen az új trónörökösnek a nevéhez köthető, és hát pontosan azt a cél tűzi ki, hogy modernizálja a szaudi államot teljes egészében, és hát a 21. századi kihívásokra reflektáljon, mint a modern technológia, környezetvédelem, hogyan lehet a városokat működtetni, és ennek a központi eleme az az, hogy 2030 egy olyan gazdasági struktúrát teremteni, amely nem elsődlegesen függ az olajbevételektől. Ugye ne felejtsük el, ahogy az olajárak ingadoznak, úgy eltérő ezen államoknak a jóléti lehetőségei, tehát ugye az elmúlt években láttuk azt, hogy van egy ingadozás, és bizony voltak alacsonyan az olajárak, de egyébként ezt késztette, ez váltotta ki konkrétan ezeket a típusú reformterveket. Én azért nagyon kétségesen vagy szkeptikusan nézem, hogy ezt mennyiben sikerül megvalósítani. Ugye a térségben jelenleg két olyan terület van, ahol sikerül diverzifikálni a gazdaságot. Az egyik ugye az Emirátusokon belül Dubáj, az egyik egység, ha úgy tetszik, ahol valóban nem az olajbevételekre épül a gazdaság, hanem az építőipartól kezdve a turizmuson keresztül a szolgáltatási szférára, és a másik pedig Katár, ahol szintén nem csak a földgáz bevételekre épül a gazdasági szerkezet.
Ahol még foci világban
és ezeket a modelleket nem lesz könnyű lemásolni egy olyan nagy államban, mint Szaúd-Arábia, ahol ráadásul még egy jelentősebb lakosság is van.
Ugye több helyütt lesznek választások az előbb említett Katáron kívül Algériában is. Egyiptomban meg talán visszarendeződések is várhatóak, mint arról is szó volt. Mik az egyes államok útjai? Nem egységes akkor ezek szerint ez a térség?
Semmiképpen sem egységes, eltérő úton járnak, de én azt gondolom, hogy a választásoknak általánosságban nincs nagy jelentősége a térségben.
Formális akkor ezek szerint?
Formálisak kifejezetten.
Tehát akkor demokráciáról továbbra sem tudunk
beszélni. Mi európaiak szeretjük használni ezt a kifejezést, bár már mi sem nagyon használjuk, már inkább stabilitásról és jó kormányzásról beszélünk, de igazából nem ezek a térségnek a főbb kihívásai, hogy milyenek lesznek a választások, hanem pont az a probléma, hogy amiért utcára mentek az emberek 2011-ben, ugyanazok a gazdasági, szociális problémák fennállnak. És én azt gondolom, az lesz nagy kihívás kezelni, hogy belép újra és újra mondjuk az egyiptomi munkaerőpiacra 1-2 millió ember évente, és nekik munkát adni. Ha ez sikerül, akkor igazából...
Azok egyiptomiak lesznek, vagy máshonnan jönnek?
Hát ezek egyiptomiak lesznek. Egyiptomban főként azért egyiptomiak lesznek.
Igen, ebben az a nagy kihívás igazából, hogy az olyan hatalmas országban, mint Egyiptom vagy Irán, ahol a lakosság 80-90-100 milliót is elérheti, ott gyakorlatilag évente kell 1 millió új munkahelyet teremteni ahhoz, hogy mondjuk a munkanélküliségi ráta szinten maradjon. És miközben ezekben az országban a munkanélküliségi ráta 10-15% is lehet, így nagyon nehéz lefaragni ezeket a mutatókat, ami miatt ezek a gazdasági, szociális problémák krónikussá válnak.
Mi a helyzet az iszlamista szervezetekkel? Él még az iszlám állam, vagy már holt?
Hát mint területi entitás megszűnt létezni, azonban azt látjuk, hogy Szíria és Irak területén, pont a két állam határán jelenleg is folynak hadműveletek Szíria területén, és hát összességében mintegy olyan 30 ezres nagyságrendben vannak még jelen ebben a két államban az iszlám államnak a harcosai, külföldi, belföldi, európaiak is vannak.
Tovább radikalizálódnak, vagy pedig már enyhül valamit a hozzáállásuk?
Én azt gondolom, az ideológia önmagában nem változik, tehát itt nem az a kérdés, hogy radikalizálódnak-e vagy sem, hanem az a kérdés, hogy ha helyben maradnak, akkor nagyon komoly problémát fognak okozni a két állam számára. Tehát Szíriában és Irakban ez egy komoly probléma, illetve mostanában arról beszélnek az elemzők, hogy az iszlám állam kelet felé is talajt nyer, egész konkrétan ez az afganisztáni-pakisztáni térségben, ahol korábban az Al-Qaidát tartottuk erősebbnek, mint szervezet, amelynek az ideológiája nagyon hasonló. Hát, ha ez így van, akkor az ott bizony nem pozitív jövőt vetít előre.
Szalai Máté?
Én azt tenném hozzá, hogy amire végül Csicsman László is utalt, hogy azért, amikor az iszlám államra gondolunk, ez két különböző entitásról beszélünk. Van egy szíriai-iraki szervezet, ami most csak mint területbirtokló entitás szűnik meg létezni, és visszaalakul egy terrorista hálózat vezette, amiben egyébként működött 10 évig, vagy talán több ideig is, ezért számára ez egy sokkal természetesebb forma egyébként, mint maga ez az államiság egyes jegyeit magában hordozó területi jelleg. Másrésztről pedig a helyi szervezeten túl van egy globális hálózat, aminek a tagjai Afganisztántól kezdve Szomálián át, ugye Európában is megtalálhatóak, és ez a hatalmas hálózat, ezt nem sikerült legyőzni, és hát ez nem is lesz könnyű legyőzni. Ugye a hálózatnak az a sajátossága, hogy minden egyes tagját egyesével kell legyőzni ahhoz, hogy az egész hálózatot meg lehessen dönteni, erre pedig nagyon nem látszik semmi esély.
Csicsman László közel-kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem docense és Szalai Máté a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatója volt az Inforádió Aréna című műsorának vendége. Köszönöm a beszélgetést mindkettőjüknek. Műsorunk meghallgatható, illetve megnézhető az infostart.hu hírportálon, illetve YouTube csatornáján. Az adás elkészítésében Szécsi Ágnes közreműködött. Én Németh Zoltán vagyok, viszont hallásra.